Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, és akinek itt van a Bibliára, kérem, hogy keresse is meg, és olvassuk együtt a Jelenések könyve 6. részének első 8 verséből. Helyet foglalva hallgassuk meg ezt az ige szakaszt, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük, hogy elvégezhesse bennünk, amiért Isten ma ajándékba adta nekünk. A Jelenések könyve 6. részének első 8 verséből így szól hozzánk Isten igéje. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangom szól. Jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól. Jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, mintha egy hang szólt volna a 4 élőlény között, egy mérce búza, 1 dénár, és 3 mérce árpa, 1 dénár, de az olajat és a bort ne bánsd. Amikor feltörte a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény hangját, amint így szól, jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld 4. részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal, és a föld vadállatai által. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk most a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Te, aki mindenható, örökkévaló, végtelenül szent és igaz Isten vagy, eléd állunk most. Megmerünk szólítani, bár hihetetlen bátorság kell ehhez. Hiszen oly kicsinyek vagyunk hozzád képest, Urunk, hogy azt emberi szó ki nem mondhatja. Nincs rá kifejezés, amely érzékeltetni tudná, hogy te mély, hatalmas, dicsőséges vagy, és mi mennyire esendőek, porszemek és gyarlók. De hálaadó örömmel és dicsőítő, jó kedvel jöttünk mégis, bátorságot merítve, Urunk, a te szavaidból, az igéből, amely arra bátorít minket, hogy jöjjünk és tárjuk ki a szívünket előtted. De kérünk, Urunk, hogyha már kitárhatjuk előtted mindazt, ami bennünk van, akkor szólíts meg úgy, leplezd le és egyben gyógyíts meg úgy, hogy változzunk, hogy valóban mássá legyen az életünk, akaratod szerint való. Hiszen tudjuk, hogy soha nem öncélú a te szavad, nem azért szólsz, mert kedved úgy tartja, hanem azért adsz ígét, hogy teremts, ahogy teremtettél kezdetben, és teremtesz újjá mindent az utolsó napon. Kérünk, édesatyánk, így szólj most is, teremtő módon, éltető módon. Hálaadó magasztalással vagyunk előtted, hiszen magadra néztél és nem ránk, amikor az elmúlt héten megtartottál, hűségedre és szeretetedre gondoltál, és nem a mi bűneinkre. Irgalmad nagyobb volt, mint ítélő igazságod, szereteted hatalmasabb volt, mint büntető jogod. Kérünk téged, taníts útjaidra. És fogadd el, amikor mi most kitárjuk szívünket eléd, és kérünk, áldj meg bennünket. Áldj meg, és őrizd meg. Ölelj át, és taníts. És szűj újonnan a te győzelmes igéd és áldott lelked által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, áldj meg jelenléteddel. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott szakaszban a Jelenések könyve 6. fejezetének 2. versében. Itt így szólít meg minket Isten beszéde. És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Ugye testvéreim, jót akarunk magunknak. Ugye testvéreim, jót akarunk azoknak a drága gyerekeknek, akiket ránk bízott Isten. Vagy ránk fog bízni, mint fiatalok, mint jövendő házasok és szülők. Vagy pedagógusok. Ugye jót akarunk magunknak, testvérek. Mert ha jót akarunk, engedjük, hogy Isten igéje győzzön a szívünkben. Hogy győzze le a mi szívünket. Mert ha legyőzi a szívünket az Isten igéje, áldottak leszünk. Áldást öröklünk és áldást örökítünk. Engedjük, hogy ez a győzelmes ige eltaláljon, megsebezzen és bekötözzön. Ne menjünk úgy haza, mintha mi sem történt volna. Ne menjünk úgy haza, hogy engedjük, hogy lepattanjon a szívünkről az Isten szava. Nézzétek, sok titkot, nagy titkokat tár elénk a Jelenések könyve. Amit értünk, tudunk, azt megosztjuk egymással, megosztom veletek. Valamit nem értünk, majd egyszer megértjük. Itt van előttünk ez a különös 4 lovas. Különböző színűek, és egyik csodálatos, a másik 3 félelmetes. Elindulnak, és elindul velük valami új a történelemben. De elindul velük valami új a te életedben, meg az én életemben. Elindul valami új. És az első, tudjátok ki? Az ige, aki megjelenik. Mert mielőtt Isten bármit megengedne, csapást, bajt, nyomort, nyomorúságot, előbb kiküldi az ő igéjét, az evangélium szavát. Hallgatsz rá, vagy nem? Engedsz, vagy nem? Nagyon érdekes, Zakariás próféta könyvében is szerepel 4 lovas. Körüljárják a világot, és ott még azt olvassuk, hogy így szólnak, mindenütt nyugalom és békesség uralkodik. Itt már elindulnak a hatalmas és valóban eget-földet rengető események. Ez a 4 lovas, amikor megjelenik, belerendül a világ, és megfordul a történelem. Végső időkről beszél a Biblia, amit ugye nem szabad összekevernünk az utolsó napokkal. Erre is jó, ha figyelünk, hiszen nem ugyanazt jelentik. A végső idők, testvérek, folynak. A végső időkben benne vagyunk, az utolsó napok pedig közelednek. Hogy folynak, erről így beszél az ige a Zsidókhoz írt levél 1. részében. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. A végső idők folyamatban vannak, és amikor a Jelenések könyvét olvassuk, vigyázzunk, hogy ne valami menetrendet keressünk benne, amiben biztosan meg tudjuk fejteni, hogy pontosan mi miután következik, vagy be tudjuk azonosítani jelenlegi történelmünk eseményeit. Tudjátok, nagyon sokan megpróbálták már ezt, nagyon sokféle nézet és egymásnak ellentmondó magyarázatok születtek. Legyünk józanok és óvatosak, de ami érthető, és amit most kijelent azt engedjük átszűrődni magunkon. Miről szól a jelenések könyve? Nem menetrend, hanem felkészítő jelek és jelzések sokasága. Ahogy az Úr Jézus mondta, ti is azért legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Talán ti is úgy vagytok vele, hogy amikor mégis olvasunk az utolsó napokról is a Bibliában, mint ahogy azért itt is nyilvánvalóan utal erre is a második, harmadik, negyedik lovas megjelenése, akkor úgy szeretnénk kibogozni, megérteni a végső nyomorúságnak a rejtelmeit. És talán félünk, hogy mi lesz velünk, ha megérjük, vagy egyszerűen kíváncsiak vagyunk. És nem vesszük észre, hogy mi előzi meg ezt a három lovast. A nyomorúságokat hozó lovasokat. Mi előzi meg? Történelmi mértékekben is kell, hogy észrevegyük, és egyéni sorsunkban is. Mert mindkettőhöz van szava a jelenések könyve eme szakaszának. Fontos tudnunk, testvérek, hogy a háborúkat, éhínséget és katasztrófákat, amelyeket jeleznek ezek a lovasok, az igétől való elfordulás, illetve szembefordulás előzi meg. De ebből az következik, hogy az első cselekedete, az első szavas lépése Istennek mi? Hogy szól. Hogy rád szól. Hogy neked szól. Hogy a szavával vigasztal. Rád szól és vigasztal. Ez az első ló. És ha nincs foganatja, akkor jön a második, a harmadik és a negyedik lovas is. Jön kicsiben és jön nagyban, akár kontinentális mértékben. És bár vigyáznunk kell ezekkel az összefüggések felfedezésével, de azért valamit látunk, ha más nem, például gondoljatok Rómára, a római birodalomra. Szólt az ige, megszólalt az evangélium, és bejárta a birodalmat. De a birodalom jó része erkölcsileg a legmélyebb fertőbe süllyedt. Aztán összeomlott. Nehéz, amit mondok. Tudom, hogy bátor dolog ilyet kimondani, de azért amikor évekkel ezelőtt volt az a szörnyű cunami ott Dél-Kelet-Ázsiában, ahol legjobban pusztított, tudjátok, ott azért nagyon sok bűnbarlang létezett. És meg kell mondani, hogy az információink szerint európaiak jártak, meg amerikaiak oda. Tudjátok, először szól az Isten. De ahol sárba tiporják az igét, ott sátáni erők előbb-utóbb elszabadulnak, testvérek. Vajon Isten büntetése ez? Tegyük föl a jogosnak tűnő, ugyanakkor félelmetes kérdést. Isten büntetése ez? Nem. De akkor mi? Tudjátok, testvérek, ami mennyei atyánk csak annyit tesz, az időnek és a térnek egy-egy pontján leveszi az ott élőkről a kezét. Az időnek és a térnek egy-egy pontján leveszi az ott élőkről a kezét. És abban a pillanatban elszabadulnak a fékevesztett démoni erők. Az Úr Jézus az őt elvető kortársainak mondja, és csak úgy megjegyzem zárójelben, hogy milyen döbbenetes, ha egy kicsit tudtok, hallottatok a zsidó kabbalizmusról, amit így nevezünk. Milyen félelmetes okkult erőket szabadít fel, milyen sötét démoni kapcsolatokat épít ki ez a fajta lelki, spirituális gyakorlat, ami elterjedt közöttük, zárójel bezárva. Maradjunk annál, hogy az Úr Jézus az őt elvető kortársainak mit mond? Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Olvassuk a János 8-ban. Péter apostol hozzáteszi, ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. 1 Péter 5. Testvérek, Istennek, ami Urunknak napi hálával tartozunk, hogy rajtunk tartja a szemét, és fölöttünk tartja a kezét. Napi hálával tartozunk neki, hogy rajtunk tartja a szemét, és fölöttünk tartja a kezét. Ezért ér csak ennyi veszedelem, amennyi ér. Ha a sátánon múlna, folyamatosan szenvednénk, és igen gyorsan meghalnánk. És akkor is igaz ez, ha azt látjuk, hogy vannak ördögi módon történő gyógyulások is, mert neki, a sátánnak megéri, hogy testileg meggyógyít időnként, mindenféle okkult és egyéb tévtanításos praktikák révén, közben pedig lelkileg magához kötöz, és leránt a pokolba. Ez az ő célja. De alapvetően, ha rajta múlna, mi csak szenvednénk, és igen gyorsan meghalnánk. Isten tehát nem büntet, hanem ahol megvetik a szavát, ott egyszer csak leveszi a kezét. És akkor kicsiben és nagyban megtörténnek a dolgok, amelyekről itt a prófécia beszél. Voltak ezeknek előjátékai, így is lehet mondani, van, amelyik magyarázó így is értelmezi. Amit mi úgymond kicsiben, ezt persze félre ne értsétek, láttunk, az sokan akkor az utolsó napok eseményeinek gondoltak, nácizmus, sztálinizmus és hasonló nyomorúságos történelmi korszakok. Ma már látjuk, hogy mint egy előképei voltak egy olyan nyomorúságos, utolsó napos időszaknak, amelyet előrevetít a Biblia, de nem emezek voltak a végső napok, hanem azok lesznek, amiről itt beszél az ige, és csak röviden hadd utaljak rá, bár az első lovasra szeretnék visszatérni, itt is hangsúlyozom újra, a második lovasról mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy amikor feltörte az Úr a második pecsétet, akkor a második élőlény szól, és kijön egy másik ló, egy tűzvörös, és rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Háborúk, polgárháborúk, nyomorúságok, terrorizmus, minden jön, és végig söpör a földön. Aztán jön a harmadik. A harmadik pecsét után jön a fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg van a kezében, és hallja János, amint egy hang így szól, egy mérce búza, egy dénár, és három mérce árpa, egy dénár, de az olajat és a bort ne bánst. A magyarázók általában egyetértenek abban, hogy itt egy félelmetes szegénységet ír le az ige, ami a tömegekre jellemző, hiszen ez az ár, amit itt meghatároz, ez tízszeres ára a normálisnak. Extra infláció. Egyetlen egy napi bérért, egy napszámért egyetlen étkezésre elég lisztet lehet venni. De a családnak már nem jut. Tehát mély szegénység, nyomor, amiről beszél itt az ige, a búza és az árpa felemlegetésével. És érdekes ez a félmondat, és ez is mennyire jellemző minden háborúra, amit eddig ismertünk, a bor és az olaj, az csak a gazdagoknak jutott abban az időben. A gazdagok sokszor még gazdagabban jöttek ki a háborúkból. Lehetséges, hogy erre utal ez a félmondat. De félelmetes az az éhínség, amit megjövendől ez a kép. Aztán a negyedik ló, ami szinte ilyen halál szürke, és így is látja János, hogy a neve a halál és a pokol, és hatalom adatik neki a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által, vagyis katasztrófák. Hiszen bármennyire is pusztító háborúkat vagyunk képesek létrehozni manapság, a föld negyed része, a lakosság negyed része az ma már csak nem 2 milliárd ember, hogy elvesszen, ehhez feltételezzük, hogy katasztrófák sorára lesz szükség. De tudjátok, testvérek, és itt szeretnék visszatérni az első lóhoz, és a központi üzenethez. Tudjátok, igazából nem is a másik három ló az érdekes. Ugye jól értitek, ez nem azt jelenti, hogy ezzel nem kell nekünk foglalkozni, és nem kell szembenézni azzal, hogy a nagy nyomorúság milyen jellemzőkkel bír majd. Nem ez az érdekes mégsem. Tudjátok, miért nem? Azért, mert az a bárány, aki megöletett és feltámadott, aki egyedül méltó volt, hogy kinyissa a hétpecsétes könyvet, az a bárány, aki a te személyes megváltód, az a bárány, aki visszajön ítélni eleveneket és holdakat, az a bárány, akit imád a négy élőlény, a 24 vén és milliónyi angyal, az a bárány mondja most neked, és mondja akkor is, amikor majd jön a második, harmadik, negyedik ló és lovas. Ő mondja, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő mondja, nektek a hajatok szála is mind számon vannak tartva. És nem csak a húsvéti asszonyoknak akkor, hanem a mai fehérváriaknak és magyaroknak is mondja, ti ne féljetek, ha ti engem kerestek, és bennem bizakodtok. Ti ne féljetek, és más helyütt olvasuk, ne attól féljetek, aki a testet öli meg. És Pál apostollal és hitvalló őseinkkel együtt valljuk, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ugyancsak az apostollal együtt mondjuk, nem azt, hogy hisszük, hanem azt, hogy tudjuk, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Itt a nagy kérdés, hisszük-e ezt, testvéreim? Mit jelent, hogy hiszel? Hiszel Jézus Krisztusban? Amiben enged Isten, napról napra közeledünk felé, az hit próba, testvérek. Hit próba. De azért engedi bele az ő népét, hogy megerősítse, nem hogy elveszítse. Mert ha hiszel, ha valóban Jézus Krisztusé az életed, akkor nem félsz, még egy magára hagyott Európában sem. Mert lassan úgy tűnik, mintha úgy megtapodnánk és tapottuk volna az igét, hogy Isten szép lassan magunkra hagy. De az övéit nem. Ha hiszel, nem félsz. Akkor sem, amikor félelmetesek azok a trendek, folyamatok, amik zajlanak körülöttünk, többször utaltunk már rá, de hát a hírek újabbakat és újabbakat hoznak, nem is akarok belemenni részletekbe. Mindennel szemben alakul a jog, a családjog, a társadalmi együttélés, minden, amit az Isten igéje mond, hogy jó, a világ azt mondja, hogy nem. Megteremtett Isten férfinak és nőnek? Nem. Miből áll, kiből áll a házasság? Elmondja világosan az ige. Nem. És ahol sárba tiporják az Isten igéjét, ott a sátáni erők előbb-utóbb elszabadulnak. De mi nem félünk. Tudjátok, miért nem félünk? Még attól sem félünk, hogy nem lesz kereszténység. Még attól sem félünk, hogy bár a missziót, az evangelizációt, a hitébresztő szolgálatot ezer erő gátolja, és próbálja visszatartani, nem fog megszűnni. Nem fog megszűnni. Mert nem az az érdekes, hogy milyen lesz a nagy nyomorúság, hanem hogy mindig és mindenütt megelőzi a győzelmes íge. Az Isten győzelmes ígéje. Ahogy a Máté evangéliumában olvassuk például Jézus Krisztus szavait, hadd idézzem nektek a 24. fejezet néhány mondatát. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. A fehér lovon ülő, a győzelmes ígét jelképezi, testvérek, aki újra és újra győz a világ végéig, meggyőz embereket a bűnről és a kegyelemről, arról, hogy elveszett nyomorult semmi vagyok. De ezért az elveszett nyomorult semmiért, senkiért halt meg az Úr Jézus. Meggyőz az ige, mert az ige kijön és újra kijön. Ez a kifejezés szerepel itt az eredeti szövegben. Újra győz. Győzve győz. Lehetne ezt a fehér lovast azonosítani az Úr Jézussal is, próbálják így is magyarázni, de én úgy látom, hogy ez nem ő, hiszen ő ott áll a királyi szék előtt. Ő töri fel a hétpecsétes könyvet, ő előtte borulnak le a mennyei lények. Akkor kit jelképez ez a fehér lovas? A győzelmes ige hordozóit, testvérek. Az övéit, téged. Téged és engem. A győzelmes ige hordozóit, akik az övéi. Őket küldi ki az igével, amely újra és újra győz. És tudnod kell, hogy igen, az az ige, amit Istentől kapsz, ami ott van a Bibliádban, ami átjárja a szíved, és erről még szólnék egy kicsit, az az ige fogja ma is, és a világ utolsó napján is újjászülni a te testvéredet, meg a feleségedet, férjedet, a gyerekedet, meg az anyukádat, meg a nagymamádat. Ez az ige szülte újjá, és teremtette meg a világot, és teremti újjá a világot, és ez az ige szül újonnan mindenkit szerte a világon. És ez a győzelmes ige, hogy itt látjuk a Jelenések könyvében, újra és újra kijön, hogy győzzön. Testvér, ne csüggedj el, rád élő ige bizatott, győzelmes ige bizatott, ezzel foglalkozz. És ne azt akart mindenáron megtudni, hogy pontosan hogy lesz a nagy nyomorúság. De tegyük föl a kérdést, kinek a szájából szólal meg ez a győzelmes ige? Annak a szájából, akit már legyőzött. Akit már az Isten a fehér lóra felültetett, gyermekévé fogadott. Akit a győzelmes ige leleplezett, megsebezett és bekötözött. Az, aki így szembesült az Isten igéjével, az vallja Pállal együtt ezt a himnuszt a Róma 8 végén. Meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelmek, semmilyen teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Igen, mi lehetünk, testvérek, akik fehér lóra ültetve, koronával a fejünkön, kezünkben íjjal elindulunk, és teljes hittel adjuk tovább, ami a mi szívünket is átjárta. Annak idején jól értették az olvasók, de mi is tudjuk, hogy például Titus, aki Krisztus után 70-ben lerombolta Jeruzsálemet, aztán bevonult Rómába, egy fehér lovon vonult be ő is, mint győztes hadvezér, és azóta ezt sokan megismételték a történelemben, ti is tudjátok. Az így is egy érdekes kép, ezt a szót csak itt használja, érdekes a Biblia, de az olvasók tudták, hogy az akkori római birodalmat a pártusok íjai fenyegették, keletről. Az egész birodalom ingott, mert jönnek ezek az íjas, szittya nomád népek. De maradjunk csak a lelki jelentésnél. Az íj az abból induló nyilvessző szíven talál, és akit szíven talált az ige, az szól találóan. Enélkül, ha téged nem talált még szíven az ige, akkor a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Ezért van különbség élő és élettelen bizonyságtétel között, és ezért vannak különbségek sajnos ige hirdetések között is. Ha az ember engedi, hogy a szívén átjárjon az ige, Ha először engem talál el, akkor bátran hittel adom tovább. Mert nálam már leleplezte a bűnt, és felragyogtatta az Úr Jézus keresztjét. Ezért bátran szólhatok akár a te bűnödről is, és hirdethetem, jöjj Jézushoz, nála van a bocsánat. Ő meghalt, érted? A nyílvesszőt azonban újra és újra be kell tölteni, újra és újra kézbe kell venni. Sokszor látjuk, hogy hívő emberek aztán magabiztossá lesznek, meg gőgössé lesznek, és azt gondolják, én már tudom, én már most képzavarral élek, én már csípőből tüzelek. Nem megy így, testvérek. Csak úgy megy, hogy először az én szívemet járja át, új és új igét kérek felülről, és azt adom tovább. De győzelmes ige, ami munkálkodik, és így a magyar nemzetnek is van jövője és reménye, és a ti családjaitoknak is, és nekem is, és mindnyájunknak, mert újjászülő igét ad az Isten, amely leleplezi az összes vétket, amely néven nevezi a szentségtelent és tisztátalant, és felragyogtatja a bárányt, aki megöletett, de feltámadott, aki érettünk, kiszenvedett és meghalt, hogy legyőzze a halált és megbékítse az atyát. Ki által szól győzelmes, hitre segítő ige, aki már átvette a koronát, még erről egy utolsó gondolatot hadd mondjak. Olyan érdekes, figyeljétek meg, hogy ez a fehér lovas még nem csinált semmit, de már megkapja a koronát. Még semmit sem tett, de megkapja a koronát. Tudjátok miért? Mert mindenki kegyelemből kapja a koronát, és senki nem érdemből, és senki nem cselekedetekért. Kegyelemből kaptad a koronádat, testvér. El ne feledd, mint királyi gyermek viselheted, és mint királyi gyermek kapsz fehér győzelmes lovat, hogy menj, hogy erőd legyen, hogy vigyen, és bizatik rád az íj, bízatik rád az ige, de mindez mélyen megaláz, és mélyen alázatban kell, hogy tartson, mert csak is az Úr Jézus áldozatáért kaptad meg, csak is előre megkaptad, még semmi jót nem tettél, ami Isten dicsőítette volna, semmit, de kezd el most, ha eddig nem kezdted volna, vagy folytasd most új erővel, új alázattal. Uram, előre adtad a koronát, amikor még semmi voltam, sőt, lázadó voltam, sőt, istentelen voltam. Lehet, hogy vallásoskodtam, de igazából istentelenül éltem. És adja a koronát. És az ilyen hívő ember hiszi és tudja, hogy ezzel, amit rábízott az Isten, ezzel a fegyverzettel, ezzel nem bántani indul, hanem győzni. És ezt még ne felejtsük el, testvérek, mert néha kiesünk ebből, és bántjuk egymást. De nem bántani indul a hívő ember, hanem győzni indul, ő vele, az Úrral, az élő ígével. Mert az Isten igéje senkit sem bánt, de senkitől nem fél. Nem fél leleplezni és néven nevezni a bűnt, de nem akar senkit bántani, hanem bűnbánatra akar segíteni. És a hívő ember vallja és nem felejti, amit egy kis lelki ének így fogalmaz, biztos többen ismeritek, hallottátok már. Látszólag gyerekének, jól az Isten gyerekeinek éneke. Királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám, megváltóm kegyelme enyém, nem hagy el soha már. Királyi gyermek vagyok én, van hófehér ruhám, megváltóm vére mosta le, ott fenn a Golgotán. Ott fenn a Golgotán. Engedd, testvér, engedjük, hogy az Isten ígéje szíven szúrjon, találjon, és királyi gyermekké tegyen. Hogy elmondhasd az életed végén, vagy akkor, amikor majd az Úr jön vissza, érted, ama nemes harcot megharcoltam, a szeretet kötelékében megmaradtam, ahogy Pál is, mert akkor tiéd az ígéret, most és mindörökké, amely így szól, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet, az örök élet koronáját. Hiszem, hogy úgy lesz. Amen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, az igére, és énekeljük az 512. dicséretünk 4. versét, az 512. dicséret 4. verszakát, te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. Imádkozzunk! Győzelmes Urunk, Úr Jézus Krisztus, olyan jó látni téged ott, a mennyei trón előtt, mint megöletett és feltámadott bárány, mint akinek adatot minden hatalom menjen és földön, mint aki felnyitod a hétpecsétes könyvet, elindítod és majd bezárod minden történelmi folyamat elejét és végét. Urunk, téged imádunk, téged magasztalunk, téged dicsérünk. Köszönjük, hogy adtál és adsz ígét, amely szíven talál, amely leleplezi azt a sok-sok önfejűséget, ahogy mi élünk, azt a sok konokságot, amivel ellenállunk. Megtapodjuk szavaidat, pedig már ismerjük őket. Magunk szavaival helyettesítjük, magunk bölcsességével, amiben nincs erő, ahelyett, hogy alázatosan engednénk, hogy először a mi szívünket találja el szavad, és így adjuk tovább. Kérünk tőled ilyen felülről jövő igét, most és naponta, Urunk. Kérünk tőled engedelmes szívet, könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak szajkózzunk igazságokat, hanem éljük azt meg, hogy ne csupán utánozni próbáljunk előttünk járó hívő embereket, hanem alázatosan oda tegyük magunkat a te kezedbe, aki ingyen adod a koronát, akit mindent megvásároltál, mindenért vérrel fizettél, akitől kapunk fehér lovat és íjat, győzelmes ígét, mert a te ígéd igazság, mert a te ígéd élő és ható, és a te ígéd határozza meg az alfát és az omegát, a kezdetet és a véget, és minden a te ígéd szerint fog beteljesülni ebben a világban. Hadd magasztaljunk teljes szívünkből is, és hadd szánjuk oda magunkat. Urunk, szólj hozzánk naponta a Biblia olvasásainkon keresztül, az ige hirdetéseken, bizonyságtételeken át, és használ minket, küldj minket, Urunk, mint fehér lovasokat, mint gyermekeidet, felhatalmazottjaidat, hogy szeretettel, alázattal, de teljes bátorsággal mondjuk itt, Európában, Magyarországon, mindig és mindenkor a te szavaidat adjuk tovább, a bűnt leleplező és az evangéliumot hirdető ígét, a te szeretetedről szóló bizonyságtételt. Kérünk, ehhez hatalmaz föl, erre hatalmaz föl minket, és magasztalunk, hogy ez a te nagy terved. Magasztalunk, hogy így gyermeketként, a győzelmes igét hordozva, szívünkben forgatva, valóban nem, nincs mitől félnünk. Jöhet a második, harmadik, negyedik ló és tovább, bármi, ami még előttünk van ebben a történelemben. Történhet bármi hazánkban vagy itt Európában, a tiéd, a győzelmes igének a szülöttei. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk ezért téged. És így kérünk, légy velünk napi gondjainkban, vigyázz ránk, vigasztald beteg gyászolóinkat, gyógyítsd betegeinket, légy ott a gyerekek mellett, áld meg a hitoktatást, az óvodánkat, az iskolánkat, a jövőjüket a kezedbe tesszük újra és újra. Rád bízzuk a nemzetet, a kormányt, rád bízzuk a felelős vezetőinket az egyházban, rád bízzuk a határokon túlélő testvéreinket, külön kiáltunk hozzád az Ukrajnában élőkért, de minden nyomorúságban, üldözésben szenvedőkért, Közel-Keleten vagy máshol, kérve kérünk, erősítsd meg a te gyermekeidet, és add a szájukba a te győzelmes, vigasztaló igédet. Így kérünk, Urunk, hallgass meg, maradj velünk, és dicsőítsd meg magad a mi életünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, amit győzelmes, győzedelmes Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.